Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki és Vállalati Kontrollfunkciók podcastje. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés, valamint a bank és üzletbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma krémjéhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, és munkájukkal hozzájárultak a prudens vállalati működéshez, valamint a gazdaság szereplőibe vetett bizalom növekedéséhez.
A mai vendégem dr. Molnár Imre. Imre 2017 óta dolgozik a MOL csoportnál. Több területen is szerzett már tapasztalatot a vállalatcsoporton belül, 2020. augusztusa óta pedig a csoportszintű antifraud területet koordinálja. Korábban banki, biztosítási területen dolgozott, így gyarapította a kontroll tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatait.
Szervusz Imre, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat és téged is.
A MOL speciális több szempontból is, legalábbis nekem elsősorban pénzintézeti tapasztalattal rendelkezőnek mindenképp. Az iparág is izgalmas, nemzetközi szintéren is működik. Mesélj arról nekünk, kérlek, hogy mivel telik az antifraud terület csoportszintű vezetőjének és csapatának egy napja?
Őszintén szóval erre nagyon nehéz röviden válaszolni, mert meglehetősen különbözőek a napok. Több dolognak is köszönhető ez a különbözőség. Egyrészt rendkívül összetett és sokoldalú az iparág, ahogy említetted, maga a tevékenység is, amit végzünk, és mindemellett meg nem közömbös, hogy rólam van szó, vagy a csapat bármely más tagjáról, sőt a kollégák közötti specializáció miatt is nagyobb a szórás, mint általában azonos munkakörök esetében. Alapvetően én egy elég korán kelő típus vagyok, 6-7 között én már bent vagyok az irodában, ilyenkor rendszerezem az aznapi teendőket, hova kell éppen mennem, milyen jellegű feladataim lesznek, kivel kell találkozni. Kevesebb operatív jellegű kötelezettségem van. Gyakran veszek részt szorosan nem feltétlenül a területemhez tartozó feladatokban vagy megbeszéléseken, legyen szó fizikai biztonságról, krízismenedzsment jellegű dologról, stb. Viszonylag sok megbeszélésem van egy nap, azt mondanám, hogy az átlag 6-7, ez függ a meetingek hosszától, azok lokációjától is. Gyakori az egyeztetés az üzleti területekkel, egyéb funkcionális szervezetekkel, és emellett természetesen a saját közvetlen kollégáimmal, illetve a Matrix működés miatt az egyes országokban alám vagy hozzám tartozó kollégákkal is gyakori az egyeztetés. Hogyha a kollégákra térünk rá, ott is nagyon vegyes a kép. Van olyan kollégám, aki mondjuk egy finomítói kockázatelemzés miatt több hónapot is kint tölt az adott objektumban, olajmérnökök, olajmunkások között, on-site egyeztetésekkel, ugyanolyan ruhában, mint az adott finomítóban dolgozó, bakancsban, sisakban, kesztyűben. Ugye ezt az életvédelmi szabályok, ezt az öltözéket megkövetelik. Aztán akad olyan kollega is, aki csak részben végez antifraud jellegű feladatokat, egyéb területeken is helyt kell állnia, értelemszerűen teljes munkaidejében foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Van olyan, aki inkább a szerződések világában, compliance vonalon mozog otthonosabban, ott kevesebb a site visit jellegű munka, sokkal inkább hasonlít a napi rutinja a klasszikus fehér galléros irodában történő munkavégzéshez. És hát azt azért kiemelném, hogy ezek a különbségek, specializációk léteznek, de azért minden egyes kollégának képesnek kell lennie átvenni a feladatot a másik kollégától, betegség, szabadság, egyéb dolgok miatt. És hát ami nagyon fontos, amire törekszünk, hogy azért legyen közös időnk is együtt a meetingek, szakmai egyeztetések mellett minden nap, éppen akik bent tartózkodnak a MOL kampuszban, azokkal a kollégákkal igyekszünk, ha éppen a meetingek lehetővé teszik, együtt ebédelni itt az épület falain belül.
Ha jellemezned kellene az általad irányított csalás megelőzési területet, akkor inkább a preventív vagy a detektív jellegű tevékenységek a jellemzőbbek rá, vagy esetleg valami mixtúrája a kettőnek?
Őszintén szólva én azt mondom, hogy mindig egyszerűbb és olcsóbb megelőzni a bajt, mint az esetleges negatív hatásokat, konzekvenciákat kezelni. Így a rövid válaszom a kérdésedre az, hogy a prevenció a zászlósajó. ez szervezeti felépítésünkből is fakad, ugye itt nálunk az egyik szervezeti egységünk végzi a preventív tevékenységet, ezzel foglalkozunk mi, azt vizsgáljuk, hogy milyen kockázatok léteznek, hol szenvedhet a vállalat veszteséget, nyitva van-e egy ajtó, amin be lehet menni. Míg egy másik szervezeti egységünk már konkrétan azt veszi górcső alá, hogy azon az ajtón beléptek-e már, vagy éppen alapos a gyanú, hogy be akarnak menni. Ilyen értelemben ez a terület szorosan együttműködik egymással, leterheltségtől, prioritástól függően segíti egymást ez a két terület. Így prevenció és a detektív tevékenység az egyszerre van jelen a működésünkben. Törekszünk arra, hogy a felhalmozódott tudást ugye megosszuk egymással, mind a prevenció, mind a detektív tevékenység vonatkozásában, és nyilvánvalóan, amit most mondok, az mindkét irányba igaz, hogyha valamelyik terület kap valamilyen leadet, és úgy ítéli meg, hogy éppen a társosztály vagy a társterületnek lehet fontos, releváns feladata az adott ügyben, akkor erről értesíti a kollégákat. A preventív oldalunkat erősíti egyébként az awareness activity is. A havi hírlevelünk van, ezekben igyekszünk érdekes eseteket feldolgozni, rámutatni arra, azokra a pontokra, hogy hol és hogyan lehetett volna megőrizni az adott eseteket, mik a levonható konzekvenciák, milyen viselkedési vagy egyéb mintákra érdemes figyelni, hogy felismerjük a jövőben a család szándékot, és azt megfelelő módon kezeljük, megjelezzük az illetékeseknek. Ugyanígy van nálunk e-learning, aminek a célja hasonló, ezt a belépő kollégáknak, illetve a már itt dolgozóknak is repetitív jelleggel kötelező elvégezniük. És hát még egyszer hangsúlyoznám a tudásmegosztás, mert azokat a módszertani és tapasztalati dolgokat, amikkel a munkánk során találkozunk, azokat minél szélesebb szakmai körben szoktuk megosztani, személyesen és online formában is, hogy tudjuk mitigálni mondjuk a felmerülő veszteséget a jövőben, hogyha hasonló szituációval találkozunk.
Ha már a prevenciónak a hasznosságát, meg fontosságát, meg ha úgy tetszik prioritását említetted, amivel egyébként nagyon-nagyon masszívan egyetértek, hát csak azért is, mert jó magam compliance-es háttérre rendelkezem, és ez a megközelítés, ez abszolút rokon a tieddel. Szóval, hogy milyen preventív jellegű ellenőrző rendszereket használtok, ha egyáltalán használtok ilyeneket, illetve érdekelne még az is, ami most egy nagyon-nagyon divatos és mindenkit érdeklő téma, ugye a mesterséges intelligencia, hogy az ellenőrző rendszerek hatékonyságát növelendő, kipróbáltátok-e már ti is a mesterséges intelligenciát?
Mivel a vállalat elég nagy, ezért több ilyen rendszert használunk, és folyamatosan vizsgáljuk a piacot, melyek lehetnek arra alkalmasak, hogy a kontrolltevékenységüket, annak hatékonyságát fokozzák, vagy mondjuk épp újabb szintre emeljék. Nem szeretnék most így egyet sem említeni vagy kiemelni. Nyilván van, ami országspecifikus, és vannak nemzetközi alapokat vagy adatbázisokat használó rendszereink, mégiscsak multinacionális vállalat vagyunk. Mesterséges intelligencia, ezt nagyon jól mondtad, az a terület, amiről mindenki beszél, de nem biztos, hogy az, aki beszél róla, érti is azt. Ez egy eléggé divatos buzzword, illetve ha már beszélnek róla, nem is biztos, hogy alkalmazni tudja. Természetesen azt folyamatosan vizsgáljuk, monitorozzuk, hogy tudjuk a repetitív feladatainkra szánt időt lecsökkenteni, hogyan tudunk olyan megoldásokat alkalmazni, implementálni, mely minél több és több szempontú leadet generál számunkra, illetve azokat a tevékenységeket lecsökkenti, amihez mondjuk az emberi intelligencia nem feltétlenül szükséges. Úgyhogy az AI-t használjuk, vizsgáljuk, nagyon sokat segít, vagy segíthet ez egy tranzakció alapú megközelítésnél, szerződés monitoringnál, vagy más tevékenységeknél, azonban ahhoz, hogy az összes fellelhető tényezőt mondjuk nevezzük ezeket információknak, megfelelően értékelni tudjuk, azt hiszem elengedhetetlen az elemző kollégák tudása, tapasztalata, helyszíni jelenléte. Tehát, hogy a legnagyobb előttünk álló feladat most az elkövetkezendő időszakban az az, hogy hogyan tudjuk úgy beilleszteni ezt az óriási lehetőséget a mindennapi működésünkbe, hogy gyakorlatilag egy ilyen multiplikatív hatása legyen az eredményességre és a munkánkra.
Egy picit elgondolkodtam azon, amit mondtál, hogy tényleg milyen komplex feladat lehet egy ekkora nemzetközileg is értelmezhető méretű vállalatnak az ilyen típusú feladataiért felelős vezetőnek lenni. És ezzel kapcsolatos a következő kérdésem is, hogy tapasztalod, hogy mennyire lehet az ismert körülmények figyelembevétele mellett egy egységes csalás megelőzési politikát alkalmazni, hiszen a leányvállalatok országainak, és azért vannak mondjuk a magyartól eltérő kultúrájú országokban is érdekeltségeitek, tehát a leányvállalatok országainak szokásai, hagyományai, akár kockázati érettsége, vagy kockázati étvágya is jelentősen eltérhet egymástól. Szóval mennyire lehet így egységesen kezelni a kockázatokat, és akár egy egységes kockázati étvágyat meghatározni?
Nagyon jó a kérdés, és mivel sok országban jelen van a MOL, ezért abszolút releváns is. Én azt mondanám, hogy törekedni kell a standardizációra. Egyrészt hatékonyabb működést tesz lehetővé, ha ugyanazon vezérelvek mentén tudod szervezni a működésedet, és itt teljesen mindegy, hogy egy üzleti funkcionális területről van szó, vagy épp a vállalatcsoport egészéről. Ugyanakkor természetesen a fókuszpontok máshol lehetnek, és más prioritással kell számolnod eltérő földrajzi vagy kulturális régiókban, de hagyj említsek egy konkrét példát. Nyilvánvaló, hogy eltérő kihívásokkal szembesülsz mondjuk Pakisztánban, a volt törzsi területeken, ahol mondjuk operálsz, mint mondjuk Csehországban, meg mondjuk Magyarországon. Egészen más körülmények vannak az előbbiben, mint az utóbbiakban. Pakisztánban ugye maga a fizikai biztonság, személyek, fizikai infrastruktúra védelme az ilyen szempontból magasabb prioritást élvez, mint mondjuk Magyarországon, ahol egy szofisztikáltabb megközelítést tudsz alkalmazni, mert egyáltalán nem kell tartanod attól mondjuk, hogy támadás éri az egyik szállítmányodat. De hogy ne csak egy extrém szituációt említsek, ha bár Európán belül vagyunk, egy helyen közel egységes jogi alappal vagy jogi múlttal rendelkezünk, ami azért nagyságrendileg meghatározza a működési kereteket is, még akkor is, hogyha volt korábban egy hidegháború, beszélünk kontinentális és angol szász jogfejlődésről, csak két rámás törésvonalat említsek. Ugyanakkor, ha azt mondod Európában, vagy Kelet-Közép-Európában, hogy mondjuk személyes adat, akkor minden ország el tudja helyezni, minden országban kezd kialakulni a védelméhez kapcsolódó joggyakorlat, mindenki foglalkozik a témával, érti, miről van szó. Vannak különbségek? Hát persze, hogy vannak, egész sok mindent meghatároznak a mindennapi működésben is, de említhetnék mást is, mondjuk a különböző szabványok szerinti működést az olajiparban. Nem biztos, hogy finomítóról finomítóra ugyanazokkal a standardekkel, szabályokkal találkozol, ha bár itt is vannak egységes európai normák, de aligha lesz 100%-osan homogén a jogszabályi környezet minden országban, még akkor sem, hogyha ugye vannak ajánlások, közös normák. Nyilvánvalóan a fentiek következtében nem tudsz 100%-osan ugyanolyan policy-t lefektetni mondjuk az összes országban, de a tudásmegosztás, az awareness és az egyéb tevékenység során arra törekszünk, hogy ha mondjuk Szerbiában valaki azt mondja, hogy anti-fraud risk assessment, vagy az ehhez kapcsolódó metodológia, akkor ez nagyságrendileg ugyanazt jelentse mondjuk Magyarországon és Szlovéniában is.
Említetted talán két kérdéssel ezelőtt, hogy a munkátoknak sok tekintetben a drive-ja vagy a kiinduló alapja egy-egy lead, ami tehát egy jelzés felétek. Ugye ennek kapcsán nem oly rég kellett implementálni, bár meggyőződésem szerint a MOL-nál már korábban is működhetett ilyen rendszer, ezt az etikai forró drót, vagy whistleblowing jellegű rendszereket. Mi a tapasztalatod ezek a mondjuk így, hogy whistleblowing jellegű bejelentések, vagy a vizsgálatokból kieső leadek azok, amik inkább muníciót jelentenek számotokra?
Egy nagyon jó kérdés, mert a válasz nem feltétlenül az, amire az ember első körben számítanak. Ha megnézzük a nemzetközi statisztikákat, mondjuk az ACFE Report of the Nations kiadványait, akkor azt látjuk, hogy ez a szervezet világszerte egy gyűjtő szervezete a fraud szakembereknek, ezek a szakemberek megosztják a tapasztalataikat, a tudásukat ezzel a szervezettel, amiből, ha jól emlékszem, talán két évente készül egy ilyen komoly kiadvány, és ott egész átfogó képet lehet kapni arról, hogy hogyan alakul ez a nevezzük fraud mapnek a világban, milyen inputok alapján milyen medián értékekkel, ha károkról beszélünk, lehet számolni, hogyan jelenik ez meg mondjuk az egyes szervezetekben, kik a legveszélyeztetettebb populációk, vagy mely területek a leginkább fertőzöttek, ha Freudra gondolunk. És ami a lényeg ebben, emlékeim szerint nagyságrendileg az ott megosztott Freud eseteknél 50%-ban valamilyen tip, valamilyen belső vagy külső aktor lídje alapján sikerül felderíteni ezeket az eseteket, és eltérő motivációval, nem is olyan régen mi is lebonyolítottunk egy ilyen nemzetközi csatornán egy hasonló szörvét, és annak az eredménye megegyezik azzal, amit most mondok, elenyésző a Whistleblowing csatornán beérkező fraud releváns bejelentés. Ebben a felmérésben, amit mi csináltunk az egyik nemzetközi security szakember kollégámmal, biztonsági szakemberrel, gyakorlatilag 40 MOL Groupnál is nagyobb vállalatot, vagy vállalatcsoportot szólítottunk meg, és 2,5% volt az a ratio, ami a tippek alapján indított fraud vizsgálatokat jelenti. Ami, ha szembeállítod mondjuk a korábbi 50%-kal, akkor...
belül van.
Igen, erre lehet mondani, hogy szignifikáns a különbség. Igen. Ilyen értelemben tehát, és saját tapasztalatom is az, hogy inkább a felderítések a meghatározóak. Nem tudok egyébként nem párhuzamot vonni megint a történelemmel, elnézést, hogy megint ezt ide behozom, de véleményem szerint az európai és azon belül talán a magyar ember is sokkal zárkózottabb, mint mondjuk egy angol száz társa. Sokkal inkább élhet benne mondjuk az egzisztenciális szorongás, vagy a negatív következményektől való félelem ilyen esetekben, bár hangsúlyozom, hogy az említett felmérésben nemzetközi angol száz cégek is szerepeltek, tehát valamilyen módon ők is benne vannak a válaszban. Én azt gondolom, hogy ebbe biztos, hogy van terem még a fejlődésnek, ezért is említem már második vagy harmadik alkalommal az, hogy el kell magyarázni, el kell mondani az embereknek az awareness keretén belül, hogy mi az, hogy fraud, hogyan lehet fellépni ellene, hogyan lehet detektálni, hogyan lehet a megfelelő fórumra jelezni, hogyha az ember olyan körülményekkel találkozik, mert ezzel tudod javítani ezt az arányt és növelni a preventív képességet.
Nagyon érdekes, amit mondtál, bár nem meglepő, hogy őszinte legyek. Nagyjából ezekkel a számokkal, ezzel a nagyságrenddel találkozik az ember más iparágokban is, és én is valami szociokulturális gyökér okot azonosítanék, de közben meg azt is tudjuk, hogy tudtunk mi lenni sok millió házmester országa is, tehát tényleg tök érdekes, hogy ilyen esetekben ezt még nem, valószínűleg nem jól értjük, és ott van a kulcs, amit mondtál, hogy beszélni róla, figyelmet felhívni, kontextusba helyezni, mert amikor csak a nettó feljelentés öröme volt, akkor azt meg valamiért szerettük. Itt meg ugye pont a feljelentés öröméről szó sincs, nem arról van szó, hogy bárkit is jelents föl, hanem ugye a közös értékeink megvédése melletti kiállásnak egyik módja, még ha a last resort is, mert ugye ideális esetben nem kell idáig eljutni, de tök érdekes, hogy ezt mutatták a kutatásaitok. Hogy tapasztalod a MOL nevében, vagy a MOL nevével való visszaélések az utóbbi években, beleértve a Covid óta eltert időszakot, vagy magát a Covidot is? Megszaporodtak, vagy csökkent a számuk? Volt egy időszak, amikor viszonylag sok ilyen típusú csalásról lehetett hallani.
Igen, én azt gondolom, hogy minden normálistól eltérő élethelyzet az fokozhatja a visszaélések volumenét. Egyszerűen azt a fajta egzisztenciális bizonytalanságot, amit mondjuk a járvány kiváltott, mondhatjuk azt, hogy össztársadalmi szinten, azért azt igyekeznek a család szándékkal fellépő emberek kihasználni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ha bár megjelent a sajtóban is már hasonló dolog, nem tapasztaltunk lényeges emelkedést. Amit én érzékelek, hogy a különböző adathalász visszaéléseknek a száma az viszont megnövekedett, de ezt nem hoznám összefüggésbe a MOL-lal, mármint olyan értelemben, hogy nem csak a MOL-ra hivatkozással nő ezen eseteknek a száma, hanem általánosságban azt tapasztaljuk, hogy az új, legértékesebb információ talán az utóbbi években exponenciálisan nő az értéke, ez az adat. és különösen a személyes adat. És ezt mindenképpen igyekeznek mindenféle módszerrel megszerezni kis és nagy vállalatok is. Úgyhogy én inkább azt tapasztalom, hogy az ilyen jellegű kísérletek vagy az ilyen jellegű cselekményeknek a száma ugrott meg jelentősen.
A beszélgetésünk végéhez közeledve arra kérlek, Imi, hogy a varázsgömbödet egy pillanatra vedd elő, és tekintsünk a jövőbe. Mit gondolsz, mik lesznek, vagy akár már most kezdődően a jövőben mutatóan mik a legújabb csalási trendek az energetikai szektorban, illetve van-e már ötletetek, hogy azzal majd hogyan veszitek fel a harcot?
Ugye az adathalász visszaélésekről beszéltem, én azt gondolom, hogy a cyber security vagy cyber releváns visszaéléseknek a száma vagy a gyakorisága, az biztos vagyok benne, hogy nőni fog a jövőben. Ez is egy ilyen iparági, nem tudom, predikció, nevezzük így. Én azt mondom, hogy ezen felül amúgy az energiaszektor elég speciális, és talán a visszaéléseknek egy bizonyos típusa is technológiai szakértelmet kíván. Tehát hagyj említsek ismét egy példát, hogyha egy csővezetéket akarsz megfúrni, azt nem tudod kivitelezni egy egyszerű fúróval, mert valószínű, hogy nem sokáig fogsz az eltulajdonított hajtóanyagnak örülni. Ehhez komoly műszaki ismeretek kellenek, ami például az elkövetői kör azonosításánál, akár az ember segítségére is lehet. Akkor léteznek olyan elkövetési formák, amik már nagyon régen velünk élnek, csak talán a kivitelezés a módja, meg a kommunikációs csatorna az, ami változott. Egy beszállítóval való összejátszás mondjuk nem új keletű dolog, évszázadokkal ezelőtt is hajtottak már végre ilyen tevékenységet. Hogy hogyan vehetjük fel az elkövetőkkel a harcot? Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a robotizációnak, a mesterséges intelligenciának, illetve a különböző túloknak a használata az elengedhetetlen, tehát egy folyamatos tanulást kell ebben felmutatnunk. Természetesen nem tudunk minden szerződést mindig átnézni, mindig minden körülményt megvizsgálni, de akkor sem lennénk képesek, hogyha sokkal nagyobb szervezetünk lenne. A megoldás szerintem egyrészt az, hogy mint említettem, fokozzuk az awareness activity-t, elmondjuk a kollégáknak, megismertessük velük azt, hogy mi a visszaélés, hogyan lehet ezt már az elején felismerni. Másrészt azokra a területekre fókuszáljunk, ahol leginkább látjuk a kitettségünket, megtámogatva egyébként ezt azokkal az eszközökkel, amit az előbb említettem, és ez együtt tud egy hatékonyabb antifraud stratégiát, egy hatékonyabb prevenciós megközelítést eredményezni a jövőben is. De mindezekhez, hál' Istennek, az átlagnál tehetségesebb és felkészültebb kollégák a jövőben is szükségesek lesznek, mert egyszerűen annyira komplex, annyi ismérvet és annyi területet kell rendszer szinten látni, hogy az ember megfelelő produktumot állítson elő, hogy nagyon sokáig még az emberi tényező ezen a területen azt gondolom, ami megkerülhetetlen lesz.
Imre, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról se maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalakukac@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csakis az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.